A videó felvétel látható lesz, a HTM honlapon meg lesz, hogy hol, és az előadásnak az anyagát is hozzáférhetővé fogjuk tenni.
Maszkot hagyjam sem, vagy legyen mennyi keresni?
Inkább
benne. Egy jobban lehet érteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye ez a rendezvény eredetileg talán márciusban lett volna, akkor életük meg kell, hogy a koronavírusnak az első hulláma neki is jutott az, hogy ezt megtartjuk, akkor nem voltak ennyire rondák a számok, mint most. De most meg nem térünk bőle annyira, mint akkor. Hogy valamennyire reflektálj a kérdésedre, inkább most én azt a kérdést láttam, mint a koronavírus meg a gépek, meg az automatizáció, meg a munkák elvétele kapcsán, hogy tartanak-e már ott a mesterséges intelligencia, meg a robotok, hogy képesek segíteni nekünk abban, hogy azokat a munkákat elvégezzék, amiket nem szeretnénk, hogyha emberek végeznének el, mert veszélyeztetettek, akár ápolónőknek a munkáját, orvosoknak a munkáját, kiszállítás mondjuk logisztikában, tehát az utolsó zavált májlja az ekereskedelemben is probléma, csak másképp, mint a távközlés technikában, hogy ott kivigyék a robotok, kiszállítsák ezeket a megoldásokat, és hát a rossz hírem az, vagy a jó hírem az, hogy honnan nézzük, hogy nem tart még ott a mesterséges intelligencia, illetve a robotika a világon sem, hogy ezeket a megoldásokat, ezeket tömegesen lehetne alkalmazni. Van rá példa, tehát van már arra egyébként pályázat, hogy például robotot alkalmaznak a Honvéd kórházban, van ilyen robot egyébként, ami nem adott útvonalon tud járni és tud vinni akár ételeket, akár más szállítmány. Arra is van példa, hogy nem tudom, ilyen kvázi önvezető és terül robotok vigyenek ki csomagokat, de hogy ez szisztematikusan jött volna akkor, amikor erre szükség van, az még nem tartott. Tehát amiről én beszélni fogok ennek egy része valóság, egy része meg inkább sci-fi, vagy nagyon messzire mutató akár sci-fi. Úgyhogy ez tulajdonképpen, amiről most beszélni fogok és elmondok nektek, ez egy inspirációs előadás. Tehát itt vagyunk ugyan egy egyetemen, de ez nem egy akadémiai jellegű előadás lesz, lesznek benne akadémiai hivatkozások, de ez inkább egy ilyen elgondolkodtató és helyenként talán búvárosnak ható előadás lesz, ezért ha valakinek nem tetszik, akkor elmondás. Kérek, van belőle tippet, változat is, egyébként éppen most megjelenés előtt. Áll, ha valakit érdekel esetleg, ezt meg tudom osztani. És hát ugye elmentik a képek a munkánkat ez a kérdés, ez egy nagyon-nagyon sok embert érdekli kérdés, és rögtön után is kérdezem tőletek, akik itt vannak a teremben, mert akiket hallgatnak minket, azokat nem látom, hogy itt válaszolnak, hogy kit érnek azt, hogy elmentik a képek a munkánkat bármikor jövő. És ha igen, akkor tenjétek fel a kezeteket. Igen, egy valaki fél, nem. Elveszik a képek a munkánkat, a családnak a munkáját.
Szerintem elveszik.
Szerinted el? Kolléga, aki a legfiatalabb közöttünk, mondja, hogy nem. Oké, hát kb. Egyébként ezt a kérdést fogjuk elkezdeni gondolkodni, hogy kell-e ettől félni, illetve kinek. És hagyd tegyek fel egy másik kérdést, hogy totál földön elhagyatkozottnak fog tűnni, mert ez a szorúnak a vége, hogy ki az, hogy közöttünk hamarabban szeretne lenni, azt tegyek föl a kezét, mert a szorúnak. Hát mindig meg tudtam kérdezni az előadás elején, mert kicsit felszabadítja a gondolkodást, hogy azért nem csak egy ilyen nagyon földre adott dimenzióban fogom mondani, hanem igazából elég messzire. Na, hogy kezdjem onnan, hogy az emberi írott történelem az körülbelül egy olyan 6000 év, tehát erről vannak írásos forrásaink, és ez alatt a 6000 év alatt, nem tudom, olvastok például Hararit, akkor tudjátok, hogy 70 ezer évről beszél, és ahogy az ember, a modern embernek a történet, az kb. 70 ezer évet lehetőt. És azon a 70 ezer évből tulajdonképpen a túlnyomó többsége időben az egy vadászó gyűjtögető életmódot jelent, és egyébként balsorsként hívja le azt, hogy az ember egy ilyen civilizációs csapdába beleesve elkezdte az akárforgalmat, településeket hozott létre, letelepedett, elkezdett növénytermesztéssel foglalkozni, és ebből jelentjük az agrárforradalomnak. Amit én itt a civilizációs hullámokkal hoztam nektek, ez egy másik szerzőnek, egy másik könyve, Harvey Toffler-nek hívják egyébként 1980-ban írt hullám című könyve, ez meg is jelent a Tipotex-nél a 2000-es években magyar nyelven. Sajnos Toffler már nem ér, de ez a könyve kicsit jövőben látható módon három hullámról, három civilizációs hullámról beszél. Ő azt mondja, hogy az első az az agrárforradalom volt, pár ezer ezelőtt, persze a különböző civilizációk egymás mellett élnek párhuzamosan, tehát ma is vannak olyan, akik a vadászok gyűjtögető, halászó civilizációban vannak, és ezek a hullámok éppen estek el nagyon kevesen, a többség ugye ma már információs társadalom van. És ebben az első korszakban, ami mondjuk így az agrárforradalomig tartott, teljesen másképp működtek a dolgok, amikor arra gondolunk, más volt a vallás, más volt a gazdaságszerkezet, más volt a családszerkezet, más volt a termelési struktúra, egy csomó minden. Hogyha előrugunk az időben egy 1700-1800-as évekre, az ipari forradalomnak az idejére, akkor azt látjuk, hogy ott pedig azt történik, hogy ha mondjuk három szektorról beszélünk, agrár szektor, ipari szektor, szolgáltató szektor, akkor az agrár szektorban dolgozók, akik túlnyomó többségét alkották az adott társadalomnak, ők itt szépen átmentek az ipari társadalomba. Néhány kritikus folyamat lezajlott, például a munkahelyzet és a lakóhelynek a szétválása, ami korábban nem volt jellemző. Megjelent két tipikus munkahely, a gyár és az iroda, ami nem hasonlóban jellemző, ugye most a home office miatt egyébként egy visszarendeződés folyamat, erről is mindjárt beszélek. Megváltozott a család szerkezet a nagy termelőegységet alkotó családból egyébként inkább megyünk egy nukleáris család felé. Megváltozott a térszerkezet, ugye a városi alakulásnak köszönhetően egyébként elkezdtük a településnek a méretet. Tehát egy ilyen civilizációs hullámban, amikor nagyon sok minden megváltozik. És ha megint ugrunk egy picit előre a időben, 1950-es évektől kezdődően, akkor megbeszéltünk információs forradalomról és az információs társadalmi kialakulásáról, megint csak megváltozott egy csomó minden, és láthatjuk például, csak egy-két példát, hogy mondjam, hogy a munkáj és a lakóhely az elkezd, hogy is mondjam, meg a munka, meg a szabadidő például elkezd elmosulni a határokon. És ez nem csak arra gondolom, hogy a koronavírus miatt nagyon sokan otthonról dolgoznak, hanem egyáltalán az, hogy a számítógépek jöttek, és egy csomó munkát el tudunk végezni messziről, hogy okostelefonunk van, és egyszerre lehetünk a munkahelyünkön. Nem a munkahelyi dolgokban, mert nem a magából, az intézésben, ugyanúgy a munkahelyünk túli világban is kaphatunk olyan fontos instrukciókat, információkat, amire reagálnunk kell. Tehát így összecsúszik a kettő egymással. Bátorban kiemelkedőből a civilizációs hullámokból azt látjuk, hogy egyébként ezek gyorsulnak. Tehát az elsőnél ugye, amikor azt a halal is 70 ezer évet tettük, vagy akár csak a 20 ezer évet, ami az emberi történelmek, ez a háborúk többé-kevésbé belátható része. Az első rész az csak is kizárólag ugye a vadászokból álló gyűjtegetőről szól, volt egy agrárforradalom, aztán eltett valamennyi idő, egy 2003-4000 év, és eljutottunk az ipari forradalomhoz. Az ipari forradalomtól már az információs forradalom csak egy-két évszázad volt, tehát azt tudjuk, hogy melyik országot nézzük. És Toplertől kölcsönében a civilizációs hullám fogalmat, én azt mondanám, hogy a mesterséges intelligencia által okozott változások, azok egy új civilizációs hullámot fognak kezdeni. Mert hogy ugyanúgy az előző három hullámtól, amikor mindent átalakítanak körülöttünk. És akkor erre most adjunk egy olyan példát, hogy ami egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy általában egy adott korszaknak a központi tevékenysége a következő korszakokban hobbi tevékenységé alakul át. Ilyen például nem tudom én a barátás, halászás, tudás, barkácsolás, ipari dolgoknak a megcsinálása. Tehát, hogy van egy korszak, ahol egy fő tevékenység, amit abból élünk, hozzátartozik az életünkhöz, a túlélésünkre, stb. És a következő korszakokban azt már ilyen kvázi felüldözésként vagy hobbiként csináljuk. De hát fölmerül a kérdés, hogy mi a központi tevékenysége az információs korszaknak, vagy mi az, ami hobbivá válhat, és valahol itt a munkavégzés környékén állapodhatunk meg, hogy lehet, hogy a munka, mint olyan, hogy a fizetett munka is kvázi egy ilyen hobbi tevékenységé válik, mint a tudás most, hogy a kohán. Ugye van ez a civilizációs hullám, nagyon sok mindent megváltoztat, a mesterséges intelligencia, de a legfontosabb kérdés, ami szerintem az emberek a legjobban érdekli, kettő ilyen van, egy két van, ami minket a mesterséges intelligencia, vagy a mesterséges intelligencia, ugye ez egy ilyen kicsit beülő kérdés. Lányézet egyébként fontos, hogy Gergyen írattatott egy cikket az OpenAI-jal, nem tudom, hogy láttatok, ez egy múlhati friss hír volt. Van egy GPT-free nevű szöveggyártó része az OpenAI, ez egy mesterséges intelligencián kifejezett gyors projektről van szó, és a Gárdián kitalálta, hogy írattat egy cikket ezzel a szövegszerkesztő mesterséges intelligenciával, ami ahhoz szól, hogy békés szándékban jöttem, én nem áll érdekelben a szándékomban kiírva, hogy bántam az emberiséget, megírtam az első bekezdés, és azt mondták, hogy akkor innen a régi fejedbe. És 8 cikk változatot írattatott, hogy írtak meg, aztán ezeket elolvasták, megszerkesztették, mint egy emberi ciklán, és kirakták az internetre, és a győzködi a mesterséges intelligencia az embereket, hogy nem akarnak én titeket bántani. De ugye a téma nem ez, hanem hogy elvetik a gépek a munkákat, mert a másik kérdés, ami nagyon izgatja az embereket, és ez az előadásra szerintem legalább 20 különböző helyen voltam az elmúlt 2-3 évben, ez mindig nagy érdeklődés váltott ki, mert ez az egzisztenciájában is érinti az embereket, ha nem saját munkat, akkor a saját családjukat, a munkához jövő generációkat, és mindenki kíváncsi arra, hogy mi fog jönni. mindegyiket számunk volt. Tehát amit itt látok ábrás, pirosan kékkel, ez tulajdonképpen 1947-től 2010-ig mutatja azt, hogy hogyan alakult a termelékenység, ami kékkel van, és a foglalkoztatás, ami pirosan van. És ugye 100% a termelékenység 1947-ben, akkor azt látjuk, hogy 2010-es évekre valami 700% környékére ért el, és egy ember, egy gazdaság, számomra ember lépte, amire volt termelékeny 47-ben, 2010-ben, tehát az idő alatt egy ilyen négyszeresre hatással ébren. A foglalkoztatás is nézve, az emberiségnek a létszáma is nő, egyre többen vagyunk, és a kettő tulajdonképpen kéz a kézben ment belőle, vannak ugye egyébként, amikor kívül azon, és a termelékenység nőtt a foglalkoztatás stagnál. De ugye általában a következő, amit itt látunk, az tulajdonképpen az, hogy 2001 óta, és ugye nem a 2008-as gazdasági világválságnak a hatását látjuk, 2001 óta valahol a foglalkoztatás az inkább stagnál, csökkentőkben a termelékenység, vagy nincs, és látjátok, hogy a legvégén még itt a
mi történik, hogy mi történik?
Nem lehet erre egyértelmű választ adni, alapvetően itt egy hitvita folyamat. És itt ilyen hitvita azt értem, hogy klasszikusan hétvérveken eldönthetetlen, hanem az a kérdés, hogy ki mit gondol, vagy miben hisz. Ugye az agrárkorszakból való, az ipari korszakból való átmenet, az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy ez egy nagyon erősen képesített mezőgazdasági szegmensé alakult. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen dolgoznak már a mezőgazdaságban. Nagy földbirtokok vannak, modern gépek vannak, megfelelő termelés van, és mondjuk egy van. Az az élelmiszer, amire szüksége van az Egyesült Államok lakosságára, sőt, még exportra is termelnek, azt mondjuk egy 5-10%-a a népességnek képes megtermelni. És akkor mondhatjuk azt, hogy a gépek elvették az emberek munkáját, hogy mi történt, ezek az emberek, ezek átmentek egy másik szektorba, általában ugye az ipar és az ipari szektorhoz, hogy Magyarországon ez a változás egy végbe ment. Lassabban a dualizmus utántól, ugye nálunk ilyen kettős szerkezeti társadalomról beszél Erdei, és aztán utána az első év meg a második világháború között egy kicsit fölgyorsult, de nem, tehát megmaradta a régi arisztokratikus földesúri, zselvéres mezőgazdasági jellegű részletársadalom, és kialakult közben egy ipari, szakmunkás, gyáros, tehát és az egész a második világégésnél omlott igazán, amikor egymást, és a Kádár korszak után jutottunk el addig, hogy átkergették a teljes agrárszektorban dolgozókat, ugye jelentős részüket az iparban. És tulajdonképpen, ami Amerikában akár egy vagy két generáció alatt, vagy az Egyesült Királyságban több évtized alatt, az zajlott, de az Magyarországon is akár egy vagy két generáció belül zajlott. De ugye a hitvita az ott van, hogy azt mondják, hogy itt voltak ilyen jelenségek, amikor tömegesen bizonyos munkahelyek megszűntek, de mindig találtunk helyette újat. Tehát ma sem azt mondom, hogy nem tudom én, mondjuk egy patinat körülötte lássa egy építkezésen, hogy oda mennek is az emberek lássák, hiszen sokkal több embernek ez a munkája, hogy másról kellene kiásni, hanem oda megy egy munkagép egy darab alkalmazottal, és kiássa a gödöt, és nem tárgyunk, hogy ez megtörténik, hogy azok az emberek, akik ásóval lássának, azok kapnak helyet a másik munkát. Tehát az egyik szekértávon azt mondja, hogy igazán nem kellett attól tartani, hogy dolgok szétnyílik, mert soha nem volt olyan a világtörténelemben, hogy ne találtunk volna új munkahelyeket az embereknek, és tulajdonképpen itt is ez nagyon szép jól ez össze fog érni egymással, de egy csomó új munkahelyet hoznak létre. És általában ezek a munkahelyek olyanok, amiről nem is tudunk, hogy létezik, mert el tudjuk őket képzelni. Mondjuk egy példát, hogy a 80-as években jártam általános iskolába, senki nem készített fel arra, amit most csinálok, mert még mit tudom én. Elektronikus kereskedelemben adott tanácsot is kutatott cégeknek. Nem volt elektronikus kereskedelem, hanem az életben csomó nem megvetett, amit vagy bevehetünk is, vagy rendszert adta, vagy programozó. Tehát egy nagyon sok olyan új szakma jön létre, ami föl tudott hívni ezeket az embereket, akiknek szükség van. A másik tábor viszont azt mondja, hogy és azért mondom, hogy egy kicsit, mert ő minden hisz, ő azt mondja, hogy ezek a változások sokkal gyorsabbak, az emberek nem képesek annyira gyorsan átképezni magukat, új információkat szerteni, váltani az életük során, amilyen gyorsak ezek a változások, és azok a munkahelyek, amik elvesznek, azok a munkahelyek helyett teljesen más típusú munkahelyek jönnek létre, és akkor azok, hogy mindjárt megmutatom, hogy micsoda. És hogy van egy videó, amit a YouTube-os nézők igazából nem tudom, hogy fognak elárni, hangunk is volt valamikor, de nem is neki jelentősége. De hogy azt, hogy milyen típusú munkát tesznek, vagy lehetnek eltűnünk a gépek, alapvetően attól függ, hogy mit képesek a gépek elvégezni, vagy megcsinálni. Amit itt látok, az egy főző robot, ez egy 2017-es vagy 2018-as videóból van, és azért hoztam ezt a példát, mert tulajdonképpen a
Van egy Eric Brynjolfsson nevű, meg egy van egy szervizása a kiszállapotban mondani, hogy egyik Andresen mesélni. Igen, mindegy. Tehát Brynjolfsson és Andresen közösen kitalálták, hogy vannak bizonyos munkák, amiket el tudnak venni a gépek, de bizonyos munkákat nem, és ezek a munkák azok, amik nehezen algoritmizálhatók, nehezen kiváltozók, stb. És az ő például a 2-es, 10-es évben megint első könyvből arra, hogy akkor a közés. És az autóvezetés. Ugye ez két, amire a kontextorom, amit csak az ember hosszú csinálja, és ugye látjuk, hogy a főzést az szét, az autóvezetés az meg az egyik leginkább algoritmizált dolog, és az legközelebb van ahhoz, hogy teljesen ki tudjuk váltani, és valami más megoldást találjunk. Tehát egy kicsit mondanám ezen meghatározni, nem fog annyira beszélni, csak nem kérdeztek majd vissza valamikor, hogy mi a mesterséges intelligencia alatt, meg robotok, meg algoritmusok alatt, meg autókat is elkezdeni, ez mind ilyen kvázi ilyen pontjalan módon szinonimaként fogom ebben az előadásomban kezelni, nem teljesen gyanazok, de a lényeg az, ha meg kell határozni, hogy milyen munkákat tudnak elvenni a gépek, minden, ami tulajdonképpen algoritmizálható, vagyis felmondható apró lépések logikus sorozatára, amiket el kell végezni. És a főzés az tipikusan ilyen. Tudom, hogy mi van otthon, tudom, hogy ezek hol találhatóak, van egy specifikáció, hogy ez a szakácskönyv, valahol meg van a hozzávalókat, milyen sorrendben is hozzá kell csinálni. Milyen eszközeink vannak, van sütő, nem tudom, milyen főzőlap, stb. Megkörül mondom összek, úgy tudom őket, és gyakorlatilag a végén előáll egy kikerülő étel, amit a robot is tudjuk meg, a legalább ilyen meg. És tehát ez tulajdonképpen algoritmizálható, és ez kiváltható. Egyelőre nincsenek főzőrobotok, de egyébként mesterséges intelligencia már írt az adáskönyvet, ez az IBM Watson, és ismertek az IBM Watson, a fölmentek az Amazonra, hogy 2015-ben jelent egy kundigus adáskönyve a Watsonnak, ami az a lap, hogy különböző kultúrának a konyháinak az ízeit olyan lehet összekombinálni egymással, és meglehetősen új van rendeltöttetek el. Tehát a szakáskönyvet írtak már, főzőjegyetben még nem főzőt. De ugye azt gondolom, hogy elsősorban nem attól félünk, hogy a szakácsok elvesztik egyelőre rövid távon a munkájukat, hanem inkább az autósofőreket, autóvezetőket kérjük, és mondom, hogy a profikat, tehát a teherautósofőreket és inkább a taxisofőreket, de ne kérdezni, mielőtt be lehet vágni ebből, hogy ki az, aki teret vezeti. Kérem, így négy hallgató. Hallgatosan van egy négy emberből kettő hallgató teret vezeti. És egy te keresztél vezet, igen, mert mondom, akkor most már nem vezet, nem olyan gyakran. Jó, akkor akik most szeretnek vezetni, nekik az a hírem, hogy légy, gyakoroljátok, meg csináljátok, mert nagyon valószínű, hogy ki lesznek az emberek kívülfordulatról, és ez csak időkérdése. És ahogy említettem, hogy bizonyos tevékenységek kórtevékenységből hobbi vállalatnak átvart, ez a vezetés is kórtevékenységből hobbi vállalat. És persze tematikus parkokba, mint amilyenek a Lindisfélnek a hírnek az a vezetünk. Kicsit olyan, mintha most ezen lehet, hogy örökszök, hogy ezt átszintem emberen hisztek, de nem tudom, mikor voltatok utoljára, mikor jöttetek utoljára, mint melyetekre olvasósival. Volt olyan, hogy olvasósi jöttetek? Lóval? Nem. Tehát, hogy ugye ez is pár egy ilyen hobbivá tud átalakulni, és teljesen meg tud változni. Miért? Azért, mert az ember nagyon pocsékú vezet, legtöbb esetben, és ez egy algoritmizálható tevékenység. Nagyon bonyolult és nagyon összetett, de óriási pénz van benne, és nagyon sokan foglalkoznak vele. Amit itt látok, ez egy Egyesült Államok pedig példa, ott 3,5 millió sofőr dolgozik ebben az iparágban. Az éves keresetük egyébként a teherautó sofőröknek körülbelül 40 ezer dollár, egyébben, nem kevés, vagy ilyen magyar viszonyok ártam, itt vagy olyan. Szóval 3,5 millió sofőrünk, és őket egész konkrétan fenyegeti azt, hogy elveszítik a munkájukat a gépek miatt, és hogy miért? 2015-ben kezdődtek Nevadában az önvezető teherautóra vonatkozó kísérletek. Európában is elkezdték, és már úgynevezett platooning vagy tapasztalás típusú önvezető járműnek már van, hogy előül valaki az első járműben, aki humán, és vezeti a szakasz, a konvoj, és a következők már csak követik az előtte lévőket, és az már nem önvezető. Vagy Magyarországon is van, pont itt a BMW-n van egyébként, hogy tudom, az a kapcsolat. Tehát van olyan kamion telep, ahol a kamionból kiszámoló behajt a telepre a kamionsofőr, nem egy ilyen, és a kamion beáll magától, és megtalálja, hogy hova kell neki menni, meg akár hármat, meg egyébek. Tehát hogy egészen előre tartunk ezzel az önvezető járműves szegmenssel, de ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy tök jó, és akkor mi lesz ezekkel a sofőrökkel? hát ugye nem lesz belőlük például önvezető tesztivóta, vagy nem lesz belőlük szoftvermérnök, nem lesz belőlük nem tudom mit. Tehát ugye ami történik, az azok, hogy jönnek létre új munkahelyek, de ezek a munkahelyek, ezek nem olyan munkahelyek, amit azok az emberek nagyon könnyen be tudnak tölteni, akik elvesznek a munkahelyeket az automatizációjuk. De ez nem egy pedig a jövőbe, amiről itt beszélek, tulajdonképpen jelent, hogy a múlt. Ugye ez úgy lehet, hogy strukturális munkanélküliség. Tehát amikor egy olyan állapot jön létre a társadalomban, hogy egyszerre vannak munkanélküliek, és egyszerre van munkaerő hiány. Nem tudom, mert még a koronavírus járvány bejöttése előtt is tulajdonképpen ez az állapot volt, hogy bizonyos emberek nem találtak maguknak munkát, de meg nem találtak maguknak kőműves, meg burkolót, meg nem tudom én, aki megjavította a mosógépet, stb. És azt mondja, hogy nagyon nehezen találják az embereket, aminek persze megvannak a maga okai, nem feltétlenül az algoritmizálás, meg az automatizáció, de az amiről beszélek, az nem egy új jelenség, az egy létező jelenség. Ami igen izgalmas lesz, hogy ahogy automatizálunk egy csomó munkát, azok az emberek, akik összevonulnak, például ezek a teherautósofőrök, ők fognak-e maguknak olyan munkahelyet találni, amire át tudják magukat képezni, vagy ahogy a kvalitásaik most alkalmassá teszik őket, ugye is így vannak igazából sajnos kérdőjelek. Tehát nem tudom, van egyébként teherautósofőr itt a hallgatóságban, feltételezem, hogy nincsenek, mert itt dolgoznak, mindegy másképp dolgozunk, hát oké, a teherautósofőröknek valószínűleg annyi, ezért a fő problémájuk, mert a kormányzatért, meg a fuvarozó cégekért, meg egyébek, de hogy minket igazániból más szakmák fognak érdekelni. És a jó hírem az az, hogy van egy olyan oldal, aminek az a cím, hogy willrobotstatemyjob.com, tehát hogy elveszik a gépek a munkákat.com, és erre az oldalra fölmentek, akkor előbb egy tanulmány van, amit egy tudományos tanulmány, egy amerikai foglalkozási jegyzékből kivett foglalkozásokra vetítettek rá, és mindenfajta számításokat végeztek, és azt mondta, hogy 2024-ig melyik munkának mekkora valószínűsége van, hogy automatizálható, hogy elveszik a gépek azt a munkát. Ugye szerint is fogalmazni, hogy az összes, nem tudom, amikor 100 ember dolgozik egy adott munkában, akkor hány százaléka fog elveszik el a munkát, meg lehet, hogy is fog megfogni, hogy az a munka, amit most végeznek, annak a munkaidőnek a 100%-át, aztán akkor a 3%-át váltják ki automatizált a megoldások, tehát szabadon csak a munkaidőből annyi, hogy azt más tevékenységre tudják fordítani. Hogy ne veszünk el itt az internetes keresésre, még egyébként, mert egy pár dolgot előre megnéztem nektek. Az egyik ugye, mégis egy egyetemen vagyunk most, meg nekem két sapkán van, a második sapkán az a Portland Egyetemen egy oktató, úgyhogy én azt néztem meg először, hogy a tanárok, amik ez az oldal. Tavaly 0,95%-ot mondott most 1%-ot, és tanárok és az instruktorok 1% valószínűséggel beszítik el a munkát, ez 101, vagy a munkahelyek az 1% automatizálható. De itt van alul, hogy ugye mi az a kutatás 2024-ig szól is, de egyre közelebb vagyunk 2024-hez, elkezdtek itt kérdőjeles részeket, kérdőjeles dolgokat kérdezni, és akkor megkérdezték azt, hogy aki rákeres erre, hogy mit gondol, hogy a tanárok munkája automatizálható, akkor már azok is meglátogatták a dolgozatot, mert 43%-ot mondta, hogy a következő két évtizedben 43%-ban automatizálható. Lehet, hogy 2024-ig biztonságban vannak a tanárok, de utána, ha végül, hogy milyen tevékenységet végeztek, akkor a tevékenységünk egy jó része automatizálható tűnik. De nem csak ilyen szép számok vannak, már ilyen szép alacsony számaink, vannak ettől magasabb számok is. Például mondjuk beírtam azt a cégét, mert erre voltam kíváncsi, és képes-e a mesterséges intelligencia és a robotok helyettesíteni a színészeket, és azt mondja, hogy körülbelül egy harmad, és ugye egyébként kezdje el aggódni. Tehát a technikus vagy, amikor kezdje el aggódni, filmekben már látjuk, hogy digitális technikával életbe lehet kelteni színészeket, színésznőket, és most nem rajzfilmre gondolok, hanem élő szereplős filmekre. És hoztam nektek még egy, amit itt kifejezetten látok van szalva, ez a távközlési hát mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen tárgyalási felszereléseket beüzemelők és javítók, kivéve akik telefonvonalakat csinálnak. Tárgyalási mérnököt nem találtam meg a listában, egyéb mérnök volt egyébként benne. És meglepően pontosan a színészi szinte vagy a lista, tehát azt mondja, hogy körülbelül az ő munkájának az egyharmad automatizálható, hogy egyharmadú válik feleslegesé is kell a másik állást. Keresem, és egyébként ezt nagyjából visszaigazolták az a kis 31%-ot mondta, akik kitöltötték a félkelmezést, ezen az oldalon erre a szakmára vonom. Nem tudom, hogy ez jó hír vagy nem jó hír, és akkor mielőtt menjünk, vannak olyan szabályok, ahol egészen borzasztóan, hogy kijön az egy nyúlvágó műszeret. Mondjuk szabad mondjam, hogy ez neked a hit. Például azt mondja, hogy egy könyvelők és adótanácsadós konferenciában, a 98%-ig. Arra azt mondták, hogy ezek a szakmák, ezek is fognak hallani. Amire azt mondták, hogy kivagott a vissza, azt mondták, hogy igen, hogy nem is volt elég hallgass. Tehát, hogy nekik szeretnének mással. Tehát nem úgy értek meg, hogy ő rájuk nincsen szükség, hanem hogy az, amit most csinálna, több különne valaki más megcsinálna, és hogy csinálhatna az ére valami más. Kérdés vagyunk, hogy erre van egy szükség az ismereknek, vagy sem. És akkor itt a sorjeleket erősítve kicsit, nem tudom, lazuljunk le, mert már szerintem több túl sok komoly dologról beszéltem, hogy hogy digitális szintén azt gondoljuk, hogy hú, hogy talán a jövő meg ezzel nem találkoztunk, de nagy valószínűséggel ti is találkozhatok már digitális szintén, csak nem biztos, hogy tudtatok róla. Ugye Kerek is erről van szó, aki lejelentkezőt játszotta. Két filmet láttak, az egyik az a Csillagok háborúja negyedik része, amit először mutattak a mozikban 1977-ben, vagy Magyarországon kicsit később. És van egy sztori, hogy egy előzmény film, amit a 2010-es években mutattak be világszerte, ami ott végződik az előzmény film, ahol a buszpektrumon folytatódik a Csillagok háborújának a sztoria, és a film két film között van 39 év időben, technikus időben, és Kerek Fischer, ugye a színésznő, az igazából közben nagyon megöregedett, tehát öregíteni tudnak a film technikusok, vagy a maszkmesterek, fiatalítani sokkal nehezebb, úgyhogy azt csinálták egyszerűen, hogy csináltuk egy digitális színészt, és egy digitális színésztel játszották. Ezeket, és akkor kérdezünk tőletek, hogy szerintetek melyik az digitális és melyik az igazi. Kérdezünk, hogy szerint a baloldali az igazi, mert tegye fel a kezét a jelenlévők közül. Oké, aki szerint a jobb oldali az igazi, mert egy húsvér ember azt tegye fel a kezét. Kettő és kettő bizonytalanak, oké. Nem tudom, a közelebb jön létek, nem tudom, hogy mennyire jöhetik. A jobb oldali lehet ilyen kis piros kockás arc, kicsit szeplő, tehát kicsit érettelik, és a másik az a bal oldali szerint így nem látom a piros kockás arc, az kicsit ilyen halotti maszk szerű szerintem a mimikája, a piros digitális. Az a vissza egyébként, hogy ezt meg szoktam kérdezni, hogy adáskor, akkor ez szerint kicsi. Szóval lenni valószínűleg nagyon megszebbről látják, mint én, és úgy nehéz igazándiból megmondani. Oké, okay. Akkor most így nagyjából látjuk, hogy évek el tudják tenni azokat a munkákat, amit az algoritmizálhatók és el tudják látni másokat, vagy a gépek el tudják látni ezeket a munkákat. Ez szokott az a pont lenni, hogy azt mondja, hogy jó, oké, és mi lesz velünk? Tehát ugye nem azért aggódnak az emberek, hogy elveszik a gépek a munkáikat, mert akkor nem lesz munkájuk, hanem annak milyen következményei vannak. A legkézenfekvőbb kérdés az a megélhetési kérdés. Ha nem lesz munkánk, akkor miből fogunk megélni? Ugye ez egy nagyon kézenfekvő kérdés, mert ennyi kell, és egyébként nem vannak a boltban, csak úgy, mert a készítésünk van. Tehát mi valahonnan kell jövedelembe szerzenünk. Én azt mondom, és én szociológus vagyok, és politikus, a társadalomtudós, hogy szerintem ez a kisebb probléma. Ha közgazdász lennék, lehet, hogy megmondanám, de az én szubjektív véleményem az, hogy szerintem ez a kisebb probléma, és van egy cinikus, meg egy kérdésből cinikus magyarázatom. A cinikus magyarázatom az az, hogy ez egy nagyon rövid távú probléma, tehát és ha nem oldjuk meg, akkor nem lesz belőle probléma, a régen hallunk. Tehát, hogy igazából ez megoldódik, idézőjelben magától. Ez az a cinikus válaszom. A nem cinikus válaszom az pedig az, hogy tulajdonképpen erre van megoldásunk már. Ezt úgy hívják, hogy univerzális alapjövedelem, az a fajta jövedelem, ami mindenkinek állampolgári jogon jár, és ezt a jövedelmet megkapja pusztán azért, mert létezik is van. És erre már vannak kísérletek, a Finnországban csináltak egy állami vizsgálatot, kísérletet, ami egyébként valaki kellett, akkor szívesen nagyon hivatkozásokat hozzá. Több kevesebb sikerrel vezették, hogy van mindig egy ilyen szegénységi csapda, hogy valamilyen alapjövedelmet biztosítok, ami nem biztosít olyan fajta életszínvonalat, mint egyébként valaki mondjuk fizetést kapna, vagy a fölött, de hogyha elmegy dolgozni, akkor ezt az alapjövedelmet elvettem, akkor lehet, hogy kevesebbet fog keresni, amit kapott, és inkább nem megy el dolgozni, mint a munkanélküliségén és a problémáit fog lenni. Tehát innen úgy hidalták át, hogy ez a két járat is dolgoznak, hogy nem dolgozol. Ne aggódjanak az emberek. Van ilyen kísérletek, mint a Szilícium völgyben, hogy vezessenek benne be egy ilyen alapjövedelmet. Ilyen nagy állami programok egyébként még nem indultak, Magyarországon is egyébként nagyon politikai bázni most éppen ezzel kampányozni. Miért? Mert a szociális rendszer az eleve biztos mennyiségű pénzt újra hoz, vagy újra szép hoz, hogy főleg Magyarországon egy nagyon magas GDP-nek egy viszonylag nagy hány. Tehát mondják, hogy ez nem annyira hatékony. Tehát, hogy olyan is kapnak, akik érdemtelenek, vagy nem kellene nekik adni, most mondhatnám akár a rezsimista bérítés, hogy mindenkinek kell, azt függetlenül, hogy erre szüksége van, hogy nincs erre szüksége. És ez egy csomó pénz, amit elköltünk, hogy el lehetne költeni egy ilyen univerzális alapjövedelemre. És ez az egyik. A másik, hogy igazából az univerzális alapjövedelem kapcsán kérdés, hogy miből lesz szeretnénk. És valahol a rövid távú cég, az rövid távú érdek a cégeknek az az, hogy ők mindig hatékonyak a dolgokon, az mindig több profittal, tehát ne legyenek akár alkalmazott cég, de már a közé vagy a hosszú távú cél az, hogy legyen, aki megveszi a termékeiket, és azt mondjuk el az embereknek az energiavedelmet. Itt van egy kölcsönös érdekesség. Bérvésznek volt például az ötlet, hogy adóztassuk meg a rokonokat, mint a munkások lennének, mert ugye két hét napi koordinális a többi, de nem is egy jövőben úgy tűnik. Tehát ha meg adóztatnánk őket ugyanúgy, ahogy a munkavállalókat adóztatjuk, akkor tulajdonképpen lenne jövedelem. A rossz hírem az, hogy mindig úgy képzeljük el, hogy ilyen gépek, mert a jövőben van, amikor a gépek kiváltják a munkát, és akkor majd bevezetjük az univerzális alapjövedelmet. De ez nem így fog történni, vagy nem így történik, a gépek már most is elveszik a munkánkat, szépen apránként, emberek vetítik el az adekvátságukat, közben a régióniti rendszer, a régiónikák a munkanéti ára éppen egyetekkel működik, és van egy pont, egy infekciós pont, ahol átfordul a rendszer, és nem tudod tudni finanszírozni azt, hogy az emberek megkapják ezt az alapjövedelmet, az univerzális alapjövedelmet a régi rendszernek a logikája szerint, hanem vezetünk el új forrásokat ehhez. Tehát, hogy igazán volt, hogy is mondjam, egy csomó konfliktus azért szülni fog. Tehát nem olyan egyszerű az adott. De miért mondom mégis azt, hogy ez a kisebb probléma? Mert ez egy óriási dilemma, tehát egy óriási ugrás az emberiség számára, ezt meg tudja közgazdasági szempontból. Azért mondom, hogy ez egy kisebb probléma, szerintem van egy sokkal nagyobb egzisztenciális problémánk, és akkor idejét van szóval, nem lehet munkát, akkor mi fog értelmet adni az életünknek. Most mondhatjuk azt, hogy nagyon sok minden képes értelmet adni az életünknek, de hogy álljon egy pillanat, hogy mit jelent a munka az ember számára. Két kérdést hoztam, amit ma, hogy a Marx azt mondta, hogy a munka az ember emberi jellege. Az emberi jellege, ez fajtára, az emberi fajra jellemző a munka, mint olyan. Tehát az ember kidolgozta magát a természetből, azt az élet ember, és a világból az élemekedett ki, mert munkát tud végezni, és munkaképes, és ugye ezt a munkaképes idejét bocsátja árulba, és azért kapja meg azt a jövedelmet, amit ő neki szerezni, és ugye Marx azt mondja, hogy ide az a fajta munka azért csak jobb, ahol a nem csak éppen eladó időzet és csinálsz valamit is lehetetlen, hanem az a fajta munka, ahol a tényleg önmagad tudsz lenni, és akkor egy kicsit már át csapat csiszteniáiba, hogy ő nem munkáról beszél, hogy tegékenységről beszél. Ő arról beszél, hogy az embernek egy alapvető élménye az, hogy flow érvényét. A flow az az, amikor valamit csinál, nagyon belemerül, elmerül, elveszel benne, és repül az idő, és nagyon jól érzed magad, és egyszerűen, mint hogyha egy úsznál a világban, és egyszerűen fantasztikus, hogy valami alkotó dolgot csinálsz, és vissza rá. És nagyon sok ember számára, nem mindenkinek, a munka végzés tudja megadni azt, az örömet, hogy ő flow-élménybe kerüljön, vagy valamifajta tevékenység, amit meg tud tapasztalni a munkán keresztül. Tehát, hogyha ezt a dolgot elvesztük az emberektől, akkor kirántjuk a talajt a lábuk alól, hogy akkor tulajdonképpen ők kicsodák, ők hasznosak el, stb. Hogy ezt miből, vagy milyen alternálisuk, a munkanélküliségünk is általában rövid távon az a probléma, hogy valakinek elvesztük a jövedelmet, vagy kiesik a jövedelmet, és nem tudsz mit. De közép vagy hosszú távon mentális problémák azok az elsősorban, az önbecsülési problémák, a családon belüli konfliktusokat. Olyan fajta problémákat, ahol nem tudja magát igazán, hogy jól érezni, mert a társadalomnak megvan a ritmus, hogy az emberek dolgoznak, de csinálják olyan vizsgálatot, hogy akik dolgoznak, azok a munkanélküliek, hogy néz ki egy héten belül a boldogság index. Tehát, hogy mennyire érzik magukat jól. És azt találták, hogy a munkanélkülieknek ugyanúgy a hétvége a fontos. Miért? Mert akkor tudnak elhívni a szeretteikkel, akik dolgoznak, akkor tudja őket meglátogatni a család, stb. Tehát, hogy hiába csinálhatnának tulajdonképpen bármit, nem tudnak csinálni, mert a társadalomnak a túlnyomó többsége le van közve. Ugye erre mondhatnánk azt, hogy ha munkanélkül lesz mindenki, mert a gépek fognak mindenki helyet dolgozni, akkor ez tökre megmondja, hogy megszeretni módokat. Igen, és amit szerintem a legfontosabb kérdés, a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy a munkavégzésről beszélünk sorozatban, hogy tömegesen el tudjuk veszteni a munkánkat, akkor az, hogy jó lesz a alapjövedelem, nem fogjuk elhalni, nem fogjuk magunkat hasznosnak érezni, vágyunk önmagában, vagy nekünk kell megtalálni, mitől tudunk hasznosak lenni, hogy lesz egy csomó szabadidőt, és mit fogunk kezdeni ezzel a szabadidővel. És akkor itt megint csak egy hibrida nyílik ki, hogy attól függően, hogy mit gondol az emberről vagy az emberiségről, attól függően a negatív vagy pozitív válasz. A pozitív válasz az az, hogy a mérőlátóval ültem egy kerekasztalba egy hasonló beszélgetésen, és elmondtam, hogy nagyon várja ezt az állapotot, mert az emberek végre megtalálják önmagukat, ki tudják találni, mire képes, mire való, mi az, ami ami eltölti őket boldogságban, milyen tevékenységet csinálnak. Szívesen ugye csipszenti néhány a léva. Mi az, amit túlélünk, mert rakja őket, és akkor alkothatnak, lehetnek reagálni, írhatnak, olvashatnak, tudhatnak. Talási tevékenységet kezdtek neked csinálni, fölfedezhetési állunkat. Tehát tulajdonképpen nagyon sok fajta tevékenységet. Ez az a megközelítés, amikor azt mondja, hogy az ember, mint olyan, kiteljesedni egy ilyen helyzetben. Azt a negatív kép, az meg azt mondja, hogy az ember alapvetően ösztönlény, akit kordában kell tartani, és ha nem adunk neki feladatokat, és túl sok feleséget szabad ideje van, akkor egyszerűen halálos lehet, hogy a magát tudni. Nagyon sok fogat meg. Tényi, feleséges idézőben, feleséges tevékenységet folytatni. És akkor ugye ez megfelelő agresszióval, társulóval, egészen nyilván. Tehát ez egyszerűen pokol és egyszerűen paradicsom már, ha ilyen helyzetben állunk, tömegesen az emberek munkanélkülnél válnak a gépek miatt, és kapnak egy alapjövedelmet. Ilyen van egy Peter Freeman, mint szerzeti For Future című könyvében leírja, hogy négy forgatókönyv lehetséges, és amit most mondtam, de kommunizmus nem így. A létező, hogy megvalósul a kommunizmus nem így forgatókönyv, ahol az emberek kapnak alapjövedelmet, és bárki bármit csinál. És nem biztos, hogy ez egyébként feltételező mindenkinek. De ez a mesterséges intelligenciának az első kérdése az az, hogy mi az ember. Tehát mi megteremtünk valamit, ami akár tud ember felülemni, és egy tükröt tart nekünk, hogy akkor mi hogy érünk ebben a lehetőséget, és kik vagyunk, és mire vagyunk, és ugye teljes magunk fog összetenni. Na, eddig mentünk befele a lehetőbe, és nem elment az idő, menjünk egy kicsit kifelé. Tehát én nem elkeseríteni akartalak titeket, akkor nézzük, hogy mi lehet egy ilyen helyzet a megoldás, hogy mi lehet a jó stratégia. Én szerintem új stratégia kell, a jövő embernek alapvetően nem csak már mindig iparágat kell választania, tehát az egészen biztos, hogy minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy ő nagyon sok változást fog megélni, és 3-4 változás is elképzelhető akár a karrierútban, 3-4 olyan változás, ami gyökeres változás. És ennyiatt mondjuk, ha valaki nem tudom én autósofőr, vagy taxisofőr, akkor lehet, hogy neki a logisztikai iparágon könnyű majd elhelyezni, mert azt már ismeri. Tehát az már nagyjából közel van. Most mondok egy példát, mondok a koronavírus ismeret, a kisakülők nem szállítottak utasokat, mert nem voltak, elkezdtek ételt itt állítani. Fogjátik a tetejét, van egy autó, és már is megvolt a lehetőség. Ugye az önvezető járművek kapcsán, ez ugye a materiális nem tudom, hogy meg lehet, hogy kocsi is érjük el, aki tudjára, aki tényleg átadja, kiveszi, berakja, vigyázz rá, stb. Nem mondom, hogy ez 100%-ig kielégítő meló, de hogy ez a stratégiának, hogy el tud helyezkedni valahol, még ez lehet akár mondani. Távközési szakmán belül, tehát valaki mit már ismerek. A másik ilyen, hogy oké, ez mondjuk jelenlőben akkor az, amit most dolgoznak, hogy most lépnek be a munkaerőbe, azt mondja nekik jó, de mit lehet mondani a jövő generációnak? Tehát hogy lehet jövő tároló, ugyehez, hogy a future-proof döntéseket hozni, mit mondjuk a gyerekeknek? Nekem ma 3 gyerekem, 13 és 10 évesek, mit tanítsak nekik? Mit mondjak nekik, hogy merre tenni olyan karrierjának. Egyrészt, hogy elmentem pályaválasztáson a programunk, amelyik ugyanazt a nyomatú előadás. És ugye a megoldás az az, hogy van a 4C, ezek a jövőnek a pályára szuper képességei, ugyanis hát tudjuk, hogy az iskola nem képes felkészíteni a jövőre. Mármint, hogy egészen ember plusz szakmányosítást nem, ugye ezek elavulnak, elfelejtődik, a szakmányban azok eltűnnek. Akkor mire kell megtanítani a gyerekeket? Ugye arra kell megtanítani a gyerekeket, hogy bármilyen helyzetet elfelejtődik. És akkor mi ez a 4C? Ugye van a 3R, ez a Reading, Writing, Arithmetic ilyen nagyon randán egyben, ez ugye a sorosság számolás, ugye ez mindenféleképpen kell. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem kell megint a minimum számolni, hanem az alap. Aki ezt nem tudja, hogy az pláne elveszi. Hanem mellett a 4C kell, ugye ez a collaboration, vagy együttműködés, kreativitás, kritikus gondolkodás, kommunikáció készség. Ha ezt a 4 dolgot tudja valaki, akkor bármilyen helyzetben fel tudja magát találni. Csak az a kérdés, hogy vajon, és akkor aztán hogyan akár kísérteni, innen egy mai iskola rendszer képes-e bárhol a világon felkészíteni a gyerekeket erre. Ugye Finnországban meg Szingapúrban a két legfejlettebb oktatási rendszer a világon nagyon-nagyon gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni, és ott sem működik ezt a nálni módon. Tehát ez nincs jó kitalálva. Alapvetően azért, mert az egész iskola rendszernek a genetikusa, az egy ipari korszaknak a története, mikor szerint van, fogjuk a gyártási folyamat, ilyen a születési év, és van szerint csak szüntetve egy iskolában. 45 perces órákon, csenget is van. Egyszerű szerint gyártfogjon vannak, a beosztva a gyerekek, hogy most ezzel foglalkozom. Tehát teljesen más logikával, teljesen más kornak az igényére van kitalálva a teljes oktatási rendszer, és ez még gyökeresen meg kell tudnia. A másik ilyen megoldás lehet, az úgynevezett Kenta úr modell, akit itt látok, nagyon gondolhatom, hogy Dori Kasparov világ egyik legjobb sakkozója, és amikor a csúcson volt, akkor ő volt a legjobb sakkozó
tennek
között, és aztán jött az IBM Deep Blue 99-ben játszott, hogy az a Kasparov nem volt tőle igen, de aztán azt mondta, hogy innentől kezdve a sok a technika is volt. Nem tudom, hallottak-e már az autóval esélyezni, hogy gyorsabban tudtok itt egy autó, vagy valamit. Föl sem egyet szemben, hiszen tudjuk, hogy egy gép az erősen gyorsabb, ugye sem tudni. Egy csapnál is ugyanez a helyzet ma már, hogy a sakkozó gép az erősen gyorsabb, ugye az ember, és akkor azt mondta a Kasparov, hogy viszont az tök izgalmas lenne, hogyha olyan sakkot csinálnak, hogy egy ember egy gép, egy másik ember meg egy másik gép, és így csapatban egymás ellen. És most tették értelmeként, hogy egy ember meg egy gép, még hogyha nem is a legjobb sakkozó, és a legjobb számítógép, az megindövel, mint a tőle erősebb számítógép és a tőle erősebb nagymester, mert kooperációban jók. És ez a Kentor modell, vagy hibridben is szokták hívni, vagy szobornak is így, vagy kobornak is szokták hívni. Tehát amikor ember-gép kollaboráció van, tehát a kettő együtt működik egymáshoz. Miért? Azért, mert a gép nagyon jó számítási kapacitással, nagyon jó ismert, hogy mind állapokat. De például feladat kijelölésben, érzelmesítem ilyenek, a kommunikáció még egy pár dologban, még mögöttünk van, lehet, hogy szóval úgy kell élni, de az ember gép az egy nagyon jó hibridet tud, hogy Kentor modell tud alkotni. Ugye is mutatja, hogy ez valaha jövő, de ugye ez egy 96-90-es példa. És ez nem a jövő, ez a jelen. Ez az egy orgás, például, amit most tartok, nem nézhetnék állító gépes segítsége nélkül legalábbis, négy van itt a teremben, és ha most még nézzük az interneten, legalábbis remélem, hogy nézzük, hogy utólag megnézzük, azok nem nézhetnék meg számítógépeknek, hogy gépeknek segítsége nélkül. Ugye ezeket nem tekintjük mesterséges intelligenciának, hogy okosaknak, de ezt ügyetünk velünk. Vagy a másik ilyen példa, Fanándor raktam elő egy pár évvel ezelőtt ezt az előadást, ilyen inspirációs előadásnak egy téges rendezvényen, és akkor ő beszélt előttem, hogy bátom egyébként meg leborulok az emberi teljesítmény előtt, amit ő rendelkezett, és akkor azt mesélte, hogy ő hogyan hagyott egyedül körbe a világ. És aztán nekem az terült, hogy nem egyedül volt, hanem ő egy olyan hajóval volt, ami a botis személyzeti komputer, és így úgy tudott másodszorra körbe menni versenyen, a világkerülő vitorlás versenyen, hogy 70 ezer kilométert belehajtott a mahajó, hogy ne kelljen, hogy hogyan működik. És az 70 ezer kilométer egy olyan adatosztály és olyan tudás adott a számára, hogy utána megtisztett előre, hogy hogyan menjen, hogyan működik. Kapott műholdatokat, időjárás előjét is. Előre oda az a fogadó tűzlek büszkébb, amikor volt egy ilyen kvázi GPS képzelek, hogy merre megy a hajó, és volt, hogy hol vagyok most, és volt egy könyv, hogy hol kell neki tartani, vagy itt a múlva, az időjárásnak megtudom, hogy ezt a részt, én nem kell ebben is egy ciklon, azt mondom onnan. És ugye ez már nem ugyanaz, mint amikor 86-ban Szentpáton megkerült a Földöt, és a Földet sokan meg kaptak egy kb. Tenyér méretű föld térképet, és azon volt egy pár nyilacska berakolva. Tehát ugye akkoriban ez volt a legmodernebb technológia, ma meg, hogy legutóbb, amikor meg oda volt, akkor meg 6 GPS készülék volt neki a hajója. Tehát ez valójában nem egyedül van egy ilyen Kentaur modellben, egy gépben még már nem is volt intelligens a gép, közösen kerülték meg a Földet, mert ott kellett az ő megjelölés helyzetállása is. És akkor mutassak neked egy videót a jövőből, ezt most nem tudjuk lejátszani, mert mondta, hogy egy videó film jön, mert nem lesz neki hangja, de egyébként az a film, amit mutatni fog, egy IT vizsgafilm, ez egy kifi, ennek most készül egyébként, hogy ez a magyar közleműködéssel a második részben, egy SDGHT, tehát keresnek egy 7 perces vizsgafilm, egy nagyon érdekes elgondolkodható, ahogy a nevezetett egy sztály arról szól, hogy van egy olyan megoldás, egy technikai megoldás, egy elképzelt jövőben, hogy az embereknek van egy kontaktmentsége, és ezen a kontaktmentség keresztül látnak mindenfajta, hát így rávettünk, hogy egy pár ilyen augmented reality szintet, hogy ezt rávettünk a valóságra, hogy ezt a rétegként azokat az információkat, amiket nem szóval tudni az életőnek. Ha Terminátor főleg otthon vagy, akkor a Terminátor, hogy abban az bizonyos híres jelenetben, ahol azt mondja, hogy kinek a csipmelyet kéne elvenni melyik embernek, hogy pont ugyanazt ugyanezt a technológiát használja, de ez egy kétnapi technológia, és a filmben van, amit meg tudtok nézni, amiben egy randi helyzet van egy fiatalember, aki el szeretne csámítani egy fiatal hölgyet, és tulajdonképpen egy ilyen hibrid vagy Kentaur modellben, vagy szokott modellben egy mesterséges intelligencia segít neki csajozni, vagy becsajozni. Én digitális királynak neveztem el, miért? Mert a királynak is van egy híres erdélyen, de nem tudom, hogy ezt a filmet ismeritek el, hogy Krisztián a hűszerelmes, aki a megszólalási jóképű, megszólalása megszólal, ugyanaz közben Roxán, aki a hűszerelmes rendszerése. És itt van királynak, aki ugye a világ legjobb orvó embere, nagyon randalan és már kis öreg is, de nagyon jó zumája van, ami bejön a csatoknak. és akkor ő figyelte maguknak egy kombót, és ugye a királynő írja a szerelmes leveleket Roxánnak, de ha Roxán találkozni szeretne Krisztiánnal, és kiszerelmesedni belőle Roxán. Tehát ez egy tipikus, ez nem is atipikus szeretni háromszög. Most amit a fejben látok, a tulajdonképpen az ugyanez, csak a királynő láthatatlan, mert egy kombóta megcsinálni van benne, és a tilatónak az a címon. És akkor itt van ez a jelenet, van ez a videó, ezt mondom, akkor most a YouTube-on nem látják.
Látják,
csak nincsen neki hangja. Engedjétek, hogy egy picit belemegyünk ebbe, és akkor én majd narrálom közben, mondom, hogy engem hallanak. Itt azt látjuk, hogy vár a randevúra a fiatalember, és Petrinek hívják a fiatalembert, és Petrinek hívják a lányt, és így van hozzá feliratunk, esetleg gondoljátok, akkor így a feliratot segít. És egy ilyen randevú helyzetben vannak benne, megérkezett a lány, és rá a csillagokat érzett ezzel a kontrafencsel, amit neki nem van, a hölgy helyet foglal, és elkezdenek ezt a randevút megérkezni. És majd látjuk, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor a fiatalember kellene értékben, hogy hiányzott meg a zavarban van, kap egy kis bókot a hölgytől, hogy szépen is az lakója, mert elkezdünk magyarázni a sportlakója, ezt mondják. Ki belőle, azt a pillanat, amit rájöttünk a filmben, ahol elindul az a digitális irányára. Itt választja ki, ugye az alkalmazásra szépül ezt a Wingman-nek figyelmeinknak. A Wingman, azt mondják Wingman, hogy köpelékben repül vele. Tehát ez a Wingman segít neki jól viselkedni, és azok a dolgokat mondani, mert azok a dolgokat átbűnni, amik a hölgynek. És akkor én, hát nézzétek majd meg ezt a fejcímű filmet, mert szerintem nagyon érdekes. Ugye azt mondta tényleg, hogy egy mesterséges intelligencia korában milyen lenne egy elképzelt tanulás. És akkor rajtassam meg azokat a képeket, amiket én kiemeltem ebből, mint fordulópontokat, vagy nagyon fontos pontokat. Ugye ez így nagyjából elérjük meg a filmet, hogy ez az a pont, amikor a filmben, hogy a digitális irányomat elindul, és ugye itt van egy gamifikált rész. Azt mondja a hölgy, hogy első látásra 29%-ig az a kis szíves, hogy mennyire szimpatikus a mesterséges intelligencia szerint, a digitális szerint szerint a hölgynek a fiú, azt mondja, hogy 29, tehát ez nem szerelem első látásra, de nem lehetetlen. Ugye a score az 0, tehát a srácok semmit nem csinált, 0 pontról van, és ugye a nehézségi szint ez az kemény lesz. Ez nem túlzottan PC, ez az egész alkalmazás, azért látjuk, tehát itt a kevés kapcsolódási segítség, és azt mondja, hogy bronz, silver vagy gold fokozatban, hogy hát ez még nekünk is olyan család, mint bronzban vagy. És hogy elkezdődik gyakorlatilag a hölgynek az elcsábítása. Ugye ez a sportlakós folyam, hogy a sportlakó az, amivel hivatalosabbnak nézik, tehát üldöd a rendőr, és akkor belekeveredik a srác, mert rendőr, és akkor a mert nem a lány is használ ilyen kontrafencsét, csak ő nem ért már vissza vele ebben a randevú helyzetben, tehát már megy a barátnőt még a komment, hogy na, megint egy kosszambi, hiszen látjuk a srácon, hogy kicsit tudjuk el, és hülyeségeket beszél. És akkor közben, már egyik már nem jutottunk el, hogy a videóban, de majd nézzétek meg, van egy hasznerismerő modulom, ami próbálja kitalálni, hogy mire gondolhat a hölgy, és mennyire pozitív az, amit én mondok, milyen érzelmi reakciókat ad. Közben megnézni, hogy mit kedvel, mit nem kedvel. Itt például kiderül a hölgy, hogy vegetárián is elvitte őt egy hamburgerezős étterembe. Ugye látjuk, hogy közben már a 29-től is lejjelentünk, tehát már 20 százalék a mai kitettésben. És ugye mondja akkor, hogy hát akkor mondom neki, hogy menjünk el valahol máshova. Másik helyet javasolj, és mondja az, hogy nem szeretne máshol. Mennyire látjuk rajta, hogy furcsát ebben a helyzetben. Hát jó, ugye, amikor a cinikus lennék, azt mondanám, akkor utassam le, hiszen úgy sem fogtuk érni egy óra, ahol kívül, hogy mi való. Mit terem volt, akkor rendben is volt. És akkor elkezdődik egy ilyen csicset, ami eljutott a pontig, amikor a hölgy kitalálja, hogy ez a fiú, és ha nem tudom be az összes poént, a tájékeztető cégnél dolgozik, és onnantól kezdve látjuk, hogy már 48, és ott hirtelen ez főleg, hogy 71-re, tehát így van. Beindul egy ilyen hangjelentő rész, ami elmondja, hogy az ő hangja megy, meg a hölgyek megy, hogy ingatott, de hogy az jó volt. Tulajdonképpen, aki jól tud randizni, én nem tudom, hogy nem 20 éve tartani ezzel a műfaja, az összesen tudja ezeket a dolgokat, hogy hogy kell kezelni egy ilyen. De aki nem tud jól randizni, annak egy ilyen alkalmazás, ez például nagy segítség lenne. És akkor az előadás végére tulajdonképpen egy kicsit a jövőről is beszéljük, hogy égétem nektek halhatatlanságot, már mint kifejezetten halhatatlan lenni. Hagyhatom nektek ide Ray Kurzweilnek az akcelerátus, technológia akcelerátus tízisét, hogy Ray Kurzweil, mert a leszóra egy fénykészítés szerepel, 1948-ban született, egy nagyon ismert mesterséges intelligencia kutató tudós, a Google nevű tudósa, nagyon érdekes ember, és több könyvet is írt amúgy, és ez az akcelerátus tézis, ez arról szól, hogy a technológiának köszönhetően egyre gyorsabbá válik a fejlődés és a változás, és ez úgy kell tenni a Kurzweil szerint, hogy a 21. században, abban a században, a 21. század felület, annyi változás jön, mint a korábbi 20 évben egészére. Ugye mondtam meg az elején ezt a 20 évet, amikor az egyharmada körülbelül az élet történik. De praktikusan ezt hogyan lehet lefordítani, vagy mit tudunk ezzel kezdeni? Például nagyon sok esetben az emberek az előző generációknak a tapasztalatai alapján működtek, amit a szüleiktől láttak, vagy a szüleiktől megtanultak, azokat csinálták. Ez egy darab, hogy mondjuk csinálnak. Én jól csinálom, csinálj és úgy, mint én, és akkor neked is jó lesz. De ha fölgyorsul a fejlődés, akkor tulajdonképpen akár az iskola rendszer, akár a szülők, akár a polgársak semmi nem tudnak felkészíteni a valami jövőből. Minden tehát minden olyanná válik, ahol nem nincsen meg igazából ennek a vonatkoztatása. Ez egyik, amit mondani akarok. A másik, amit mondani akarok, hogy az emberi értelemnek, a gép értelemnek a fejlődés is benne van az akcelerátus tévésben valamennyire, hogy az emberi értelemnek a fejlődés, és azt mondja, hogy a gépeknek a fejlődés az exponenciális lesz, és van egy pont, amikor meghaladja az emberi értelemnek a gépek. Értem, hogy ezt ugye azt nem tudjuk, hogy ez lehetséges egyáltalán, mert hogy mikor fog eljönni, nagyjából ilyen 10 év múlvára kezdik, és akkor csúszik szépen átlét. És ha hallgatlansági kérdéset meg azért tettem föl nektek, mert lesz egy olyan pont, amikor az emberek számára föl lesz szóba adta, hogy ők szeretnének-e, nem tudom én, posztumálni nekik, elveszik a munkánkat, hanem a gépekkel szimbiózisban, vagy hogy látok és a digitalizálat együtt dolgozunk, és egy bizonyos ponton fog egyből. És akkor Kurzweil ide az évére, Kurzweil azt mondja, hogy látják, hogy 48-ban születettek, hogy már nem feltétlenül a legfiatalabb korosztályba tartozik, körülbelül jelente $1 millió költ el különböző terápiákra, amit ami megfelelő teha, stb. Ennek van egy olcsóbb változata is, amit ő így összerakott, és azt mondja, hogy a nanorobotok, stb. Tehát elérhetőleg egy olyan technológia közeljövőben, aminek segítségével az emberek örök élnek. Most az öröki alatt érzitek úgy, hogy a Harari is írja a könyvében, hogy ne hallhatunk be ezen gázat, amikor az autógenok csapnak, vagy leszúrnak, vagy szorunk betegségül fogadó halának, mint kiküzdő lehető lesz. És hát ugye egy komoly ember, saját csapcsáját magára elkült évén. Jó, és akkor visszatérve, mert ez az utolsó diám, hogy ennek az egésznek, ennek a útnak, amikor majd nem tudom, utazásom, hogy magamira most invitáltalak titeket, tehát valahol az elején attól félünk a legjobban, hogy a gépek elveszik a munkánkat, de valójában, ha a gépek elveszik a munkánkat, akkor ugye arra kérdésre kell választanunk, hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel, anyagi szempontból, illetve a szabadidő mentalitás, vagy mentális dolgok, illetve. A másik vannak azért elején stratégiák, akár az alapjövedelemre gondoltok, akár arra, hogy a négy azok a szuperképességnek az elsajátítása, aminek a révén előre tudom menni, illetve a gépekkel való együttműködés. Mert én azt gondolom, hogy nem versenyezünk kell a gépekkel, mert abban nem leszünk a gépek jobban, hanem a gépekkel összefogásban szintén, van együtt kell, igazából egy csomó mindent megcsinálni. Ez az első. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet, talán kicsit hosszabb volt, mint amit ígértem, és azért elmondom, hogy kérek, és akkor várom a kérdéseket, akár jelenlévőktől, nem tudom, hogy az online